A fiatal és gyönyörű amerikai lány eltűnése média szenzációt keltett szerte a világon, de az esetet még máig rejtély övezi. Ha még nem tetted volna, de szeretnéd támogatni a munkánkat, kérlek iratkozz fel a csatornára, oszd meg a videót és a gondolataidat az esettel kapcsolatban, komment formájában, vagy akár közvetlenül velem e-mailben. Ha a podcast platformok valamelyikén szívesebben hallgatnád az általam bemutatott eseteket, a legnépszerűbbeken megtalálod a sokkoló aktákat, köztük a magyar Podpeden és a podcast.hu-n is. Natalie 1986. október 21-én született Dave és Beth gyermekeként. Tinédzser éveit Mountainbrookban töltötte, mely egy jómódú közösség Birminghamben, Alabama államban. Testvérével, édesanyjával és mostoha apjával Jack Twittyvel élt. Natalie kiváló tanuló volt, de tanulmányai mellett hobbiaira is időt fordított. Tagja volt egy tánccsoportnak, bibliaklubnak, de ezek mellett más szakkörökön, programokon is szívesen részt vett. Középiskolai tanulmányait sikeresen zárta, és felvételt nyert teljes ösztöndíjjal az Alabamai Egyetemre. Terve az volt, hogy orvosi vagy mentőtiszti pályára lép. Azonban mielőtt életének ezen új szakaszát megkezdhette volna, még várt rá egy közös kirándulás az osztálytársaival, méltó lezárásaként az együtt töltött középiskolai éveknek. 2005. május 26-án a Mountainbrook High School 124 végzőse és 7 kísérő szállt fel az Arubába tartó gépre. A repülőút körülbelül 5,5 órára rúgott, és leszállva alig várták, hogy megkezdhessék az 5 napos programot, amely tervek szerint bulikkal, jókedvel és felhőtlen szórakozással telt volna. A csoport a Holiday Innben szállt meg a tengerparton, Aruba legfelső részén. A sziget Hollandia része, ahol ma az ország lakosságának több mint 4%-a holland. A sziget az amerikai turizmust szolgálja, és a lakosok többsége legalább 4 nyelven beszél, beleértve természetesen az angolt is. Itt az alkoholfogyasztás korhatára 18 év, akár csak hazánkban, így a csapat együtt fogyaszthatta el első legális italukat. Egy üdülési csomag keretein belül utaztak ide, amely all-inclusive volt, így teljes ellátásban részesültek, mielőtt hazatérve belevághattak volna a további terveik megvalósításába. Az első néhány napban ki is használták, hogy törvényesen fogyaszthatnak alkoholt, mint ahogyan a legtöbb fiatal teszi, vagy tenni ebben az életkorban. Natalie és barátai eközben felfedezték a szigetet és Arubát, de idejük legnagyobb részét a tengerparton töltötték, maradandó emlékeket szerezve, együtt, talán utoljára mielőtt elválnak útjaik. Akkor még senki sem gondolta közülük, hogy egyiküknek, Natalie-nak valóban ez lesz az utolsó vakációja. Május 28-án Natalie-ék csatlakoztak egy programhoz, melynek keretein belül egy 1940-ben elsüllyedt német hajóroncsait tekinthették meg. Délután visszatértek a szállásukra, hogy felkészüljenek az előttük álló estére. Este a fiatalok és kísérőik együtt vacsoráztak, majd csoportokra szakadva a sziget szórakozó helyeit keresték fel. Főként a főváros, Orange Estad volt a célpont, ahol olyan helyeket kerestek fel, mint a Carlos and Charlie's Club és a kifejezetten turistákat megcélzó, amerikai konyhát kínáló Choose a Name. A hajnalig tartó bulizást követően kicsak spiccesen, ki kimondottan illuminált állapotban tántorgott vissza a szálláshelyre, és Natalie sem volt kivétel. Május 29-én hétfőn, az utolsó teljes napjukon a szigeten, miután a kísérők ellenőrizték, hogy mindenki megvan-e, Natalie egy koktéllal indította a napját, és a korábbiakhoz hasonlóan a nap nagy részét a tengerparton töltötte barátai társaságában. Este 6-kor már a szobájában volt, és készülődött az estére. A közös vacsorát követően Natalie és barátai a szálláshelyük a Holiday Inn második emeletére mentek a kaszinóba, és blackjackeztek. Egy 17 éves holland fiú, Joren von der Sloot beszédbe elegyedett Natalie barátjával. Natalie barátja igencsak vesztésre állt, és a zsetonokból is kifogyott, mikor ez a fiú, von der Sloot adott neki néhányat, és ez, mintha meghozta volna a szerencséjét, ugyanis ezt követően $100 szállt ki a játékból. 21 óra 45 körül hagyták el a blackjack asztalt. Van der Sloot is menni készült, de Natalie-ék meggyőzték, hogy később találkozzanak Orange Stadban. 4 órával később egy buszsofőr nem engedte fel őket a fővárosba tartó buszra, mert alkohol volt náluk, és feltételezem bennük is, így taxival kényszerültek tovább utazni, ami nagyjából 10 perces út volt. A Carlos and Charlie szórakozó helyen találkoztak barátaikkal, és folytatták az estét. Táncoltak és iszogattak az osztálytársaikkal. A klub nagy részét a Montinbrook diákjai foglalták el, így a klub biztonságos helynek számított a fiatal lányok számára is. A 17 éves holland fiú éjfél körül érkezett meg a helyre, két barátja társaságában, és csatlakoztak Nataliékhoz. Hajnali egykor a diákok elindultak, az utcán várták a barátaikat, de Natalie nem volt köztük. Úgy gondolták, hogy Natalie biztosan a másik, tovább nyitva tartó szórakozóhelyre, a Csúzanénbe ment, de tévedtek. Ellenőrizték a helyet természetesen, de Natalie nem tartózkodott ott. Natalie barátja végül visszament a szállodába, ahol az aulában ült egészen kora reggelig, és várta, hogy Natalie visszatérjen. Végül mégis a szobájába ment és lefeküdt, amikor Natalie csak nem tért haza. Május 30-án, a kiruccanás utolsó napján Natalie még mindig nem volt sehol. Előfordult, hogy a fiatalok egymás szobáiban aludtak, vagy épp szobát cseréltek, de ennek utána járva is arra jutottak, hogy Natalie eltűnt. Időközben kiderült más osztálytársak beszámolójából, hogy Natalie három férfi társaságában hagyta el a szórakozó helyet, majd egy ezüst színű Honda Civickel távoztak onnan, amiről azt feltételezték, hogy egy taxi volt. Ellenőrizték Natalie szobáját is, ahol a holmiai, útlevele, mobiltelefonja ugyanott volt, ahol azt hagyta. Furcsa lehet, hogy egy fiatal nem viszi magával a telefonját, amikor szórakozni megy, de ennek az az egyszerű oka volt, hogy nem volt térerő a szigeten. Az egyik kísérő ott maradt a szálláshelyen, várva, hogy Natalie visszatérjen, a többiek pedig elindultak a reptérre. Egy másik kísérő felhívta Natalie szüleit a történtekkel, akik, amint meghallották, hogy lányuk nincs meg, azonnal útnak indultak. Natalie édesanyja Beth és férje Jack magárepülővel mentek Arubába. Mivel más egyébben nem tudtak kapaszkodni, megszerezték a 17 éves holland fiú teljes nevét és címét a Holiday Inn menedzserétől, majd azonnal a rendőrség felé vették az irányt ezekkel az információkkal. Ez egy logikus lépés volt, és ezáltal a fiú rögtön tisztázhatta volna magát, illetve esetlegesen hasznos információkkal szolgálhatott volna a kétségbeesett szülőknek, és természetesen a hatóságoknak is. De meglepő módon ez a fiú még azt is letagadta, hogy ismerte Natalie-t. Végül mégiscsak beismerte, és azt állította, hogy Natalie-t visszavitte a szállodába. Ne feledjük el, hogy Natalie barátja pedig végig kora reggelig várta a visszaérkezését a barátnőjének, ami ugye nem történt meg. A fiú elmondása szerint a fiatal nő látni akarta a cápákat, ezért Arashi Beach-re vitte, ami 10 percre található a szállodától. Majd állította, hogy visszavitte a szállodába, amiről ugye tudjuk, hogy nem igaz, mert ahogy korábban már mondtam, Natalie szobája gyakorlatilag érintetlen volt. Ráadásul a biztonsági kamerákat ellenőrizve egyértelműen meg tudták cáfolni ezt az állítást. Natalie nemhogy a szobájában, de még a szálloda közelében sem járt, azután, hogy szórakozni indult a barátaival. A keresés azonnal megkezdődött, amiben több száz arubai és amerikai önkéntes vett részt, sőt, az arubai kormány több ezer dolgozónak adott szabadnapot, akik részt vettek a keresésben. Natalie édesanyja szállást kapott abban a szállodában, ahol a lánya is megszállt. Június 5-én két biztonsági őrt letartóztattak, akik egy közeli szállodában dolgoztak, amely akkoriban felújítás miatt zárva volt. Letartóztatásukat valószínűleg Van der Sloot első rendőrségi kihallgatásán tett kijelentései alapján hajtották végre, ugyanis a fiú azt állította, hogy Natalie-t egy fekete ruhás biztonsági őr várta, mikor visszaérkeztek a szállodába, amiről ugye tudjuk a biztonsági kamerák lévén, hogy nem fette a valóságot. De a két biztonsági őr tisztázni tudta magát, így vádemelés nélkül szabadon engedték őket, és a rendőrség ismét a 17 éves holland fiúra, Van der Slootra fókuszált. Egy hétnyi nyomozás után Van der Slootot és két barátját, Deepakot és State is Kápoét június 9-én letartóztatták emberrablás és gyilkosság gyanújával. Ekkor ismét megváltoztatták a történetüket, és kijelentették, hogy Natalie-t a tengerparton hagyták aludni. Van der Sloot később még egyszer megváltoztatta a történetét, és elmondta a rendőrségnek, hogy a testvérpár hajnali 2 óra körül visszavitte Natalie-t a szobájába. A három férfi ezután egymást kezdte el hibáztatni. Gyakorlatilag ujjal mutogattak egymásra, ami nem segítette a nyomozást. A rendőrségnek igen nehéz dolga volt. Nem tudták kiszűrni a valós információkat a tengernyi gyanúsítgatás közül. Deepak és Kápoé ellen nem emeltek vádat, így július 4-én szabadlábra kerültek. De Van der Slootot még 2 hónapig fogva tartották. A holland királyi légierő 3 F-16-os repülőgépet állított a keresés szolgálatába. Ezek a repülőgépek infravörös tartományban érzékeny kamerákkal voltak felszerelve, amely segített a hagyományos kamerákkal, repülőgépekkel készült felvételek áttanulmányozásában. Ezeket a felvételeket a korábban, még Natalie eltűnése előtt készült felvételekkel is összevetették, keresve azon különbségeket, amelyek arra utaltak volna, hogy valahol megbolygatták a Földet, valahol eltemettek valakit, pontosabban Natalie-t. Különböző szemtanúk érkeztek információkkal gyanús tevékenységekről. Egy férfi azt mondta a nyomozóknak, hogy kora reggel látta az ezüst színű Hondát az egyik arubai klub közelében parkolni, benne Van der Slottal és a testvérekkel, akik megpróbálták elrejteni az arcukat. A klub egy tó közelében volt, és a három férfi hajnali 1:30-kor történt észlelése egyenesen ellentmond a rendőrségnek tett nyilatkozatukkal. A tó leeresztése egy napig tartott, de megtették, viszont Natalie-nak nyoma sem volt. Egy másik szemtanú is jelentkezett, aki azt állította, hogy látott férfiakat, amint azok egy szőkenőt temettek el egy szeméttelepen június 1-én. A rendőrök többször átkutatták a szemétlerakót, de holttestet nem találtak. Július 17-én egy parkőr talált egy darab ragasztószalagot, amelybe szőkehaj volt ragadva. A szalagot a virginiai Quantico-ba küldték és kétszer is tesztelték, de az eredmények megerősítették, hogy nem Natalie haja volt. Augusztus 26-án Deepakot és State is Kápoit újra letartóztatták. Ez annak volt köszönhető, hogy egy férfit rajta kaptak, amint kiskorú lányokat fényképezett, és a rendőrség úgy vélte, hogy ez a férfi kapcsolatba hozható a korábbi gyanúsítottakkal. Egy héttel később mindenki vádemelés nélkül szabadult, Van der Slottot is beleértve, azzal a feltétellel, hogy bármikor a rendőrség rendelkezésére kell, hogy álljanak. 2006. januárjában az FBI és a helyi nyomozók elkezdték újra kihallgatni Natalie osztálytársait. Jack Tweedy, Natalie mostoha apja még abban a hónapban adott interjút a Fox News-nak, és ott elmondta, hogy Natalie barátai segítőkészek. Az apa sok diákkal beszélt, köztük Natalie több barátjával is, és úgy érezte, rendkívül nyitottak és segítőkészek, akik bármit megtennének, hogy kiderüljön, mi történt valójában a lányával. Márciusban Van der Sloot interjút adott a Fox News-nak, ahol lehetőséget kapott, hogy beszámoljon a történtekről a saját nézőpontjából. Elmesélte, merre járt és mit csinált azon az éjszakán, amikor Natalie eltűnt. Beszámolója szerint ő és Natalie visszamentek az otthonába, az ezüst színű Honda Civicben, de ahogy felértek a házhoz, Natalie úgy döntött, látni akarja a cápákat. Azt mondta, a parton hagyta egyedül, és sajnálja, hogy így tett. Gerald Dumping rendőrbiztos, aki a nyomozást vezette, szintén nyilatkozott. Ő úgy gondolta, hogy Natalie valószínűleg alkohol vagy kábítószer mérgezésben halt meg, nem pedig gyilkosság áldozata lett. 2006. áprilisában az arubai nyomozók őrizetbe vették Jeffrey Van Cronfort kábítószerkereskedelem gyanúja miatt, ami az ügyészség szerint Natalie eltűnéséhez vezethetett. Szeptemberben Guido Weavert letartóztatták Natalie elrablásának és meggyilkolásának gyanúja miatt, de vádemelés nélkül szabadon engedték később. A holland nemzeti rendőrség a letartóztatások után átvette az ügyet, és Aruba szigete felé kezdte irányítani a nyomozást. A holland rendőrség megvizsgálta a kápói fivérektől és Van der Slottól elvett laptopokat, és olyan beszélgetéseket találtak, amelyek hármuk között zajlottak. A nyomozók úgy vélték, hogy Natalie-t biztosan nem vitték a tengerpartra, hanem visszamentek Van der Sloot lakásához, pontosabban a szülei lakásához, hiszen még együtt élt velük a fiú. A kápói fivéreket és Van der Slootot 2007. november 21-én ismét letartóztatták, Natalie Holloway sérelmére elkövetett, halált okozó súlyos testi sértés gyanúja miatt, de decemberre mindhármukat szabadon engedték, immár sokadjára, és nem emeltek egyikük sem ellenvádat, annak ellenére, hogy az ügyészek tiltakoztak ez ellen. A következő felvételen az hallható és látható, ahogy Van der Sloot egy 15 évvel ezelőtti interjú során arról beszél, hogy mit tud Natalie eltűnéséről és esetleges haláláról. Azok miatt, akik inkább hallgatják, mint sem nézik az epizódokat, hangalámondással készült. Már itt az első képkockákon azt láthatjuk, amint szív és persze nem sima cigit. A riporter azt kérdezi tőle, hogy mit gondol, megtalálják-e valaha Natalie-t? Nem. Az egyetlen, amit akarok, az egy hatalmas per, de mielőtt ezt megtenném, kapok 10 évet. Hol a fenében van Joran? Kérdezte a riporter. Sosem fogják megtalálni. Nem tudom pontosan, hol van, de nem fogják megtalálni. Hogy lehetsz ebben biztos, ha nem tudod, mi történt? Kérdezte a riporter. Hát egy felsőbb erők miatt. Itt még valamit kérdezhetett a riporter, csak vagy kivágták az eredeti felvételből, vagy nem hallottam a kérdést. Nem, ezt már lezártam, magam mögött hagytam. Sokkal jobban fog végződni, mint amiről valaha is álmodtam. Úgy értem, hogy valószínűleg egy jó nagy kártérítéssel fogok szabadon elsétálni. És a legutóbbi letartóztatásom még nem is számítottam erre. Csak 2 napja ismertem, sőt, még nem is teljes 2 napja. Aznap találkoztam vele, és jó, ha 3,5 órát töltöttem vele. Összesen. Bizonyítani tudom, hogy kevesebb, mint 1/2 órán belül otthon voltam, miután otthagytam a tengerparton. Megkérdezte a riporter, hogy akkor kivitte haza. Deepak bátyja. De ő tagadja ezt. Miért tagadná ezt le? Kérdezte a riporter. Tudom, hogy miért. Na, miért? Kérdezett vissza a riporter. Nézd, ha tényleg azt mondja, nem így volt, akkor az a barom hazudik. Miért? Érdeklődött ismét a riporter. Hát, hogy nehogy újra letartóztassák. Itt a riporter kifejtette a véleményét, és a kérdést Jorannek szegezte, hogy miért hazudik. Megmondom őszintén, tudom, mi történt azzal a lánnyal. Mi történt vele, Joran? Kérdezte a riporter. Meghalt, ugye? Persze. De ugyan már sosem ölnék meg egy lányt. Csak egyszerűen történt vele valami. Mondta a riporter, hogy persze, hogy történt vele valami, hiszen már nincs ott. Igen, nagy az óceán, nem de? És ha találnának ott egy testet, ismét letartóztatnának. Nem. A riporter erre azt felelte, hogy szerinte csak akkor, ha közvetlen bizonyítékot találnának arra vonatkozóan, hogy ő, azaz Joran közrejátszott Natalie halálában. Sosem beszéltem erről senkinek, érted? Ez nem könnyű. És ha jól értettem, valaki másról beszélt, aki csinálhatott valamit Natalie-val. Sosem fogják megtalálni. Az a valaki bedobta az óceánba? Kérdezte a riporter. Igen. Egyedül csinálta? Igen. Nem beszélek róla, mert szemmel tart engem. Nem a szüleim, de egy hozzám nagyon közel álló barát. Arra a kérdésre pedig, hogy hajóval vitték-e be Natalie holttestét, Joran azt válaszolta, hogy igen. Arról is beszélt, hogy ez a barát némileg idősebb nála, és gyerekkoruk óta barátok, de sosem fogja elárulni a nevét, azt inkább magával viszi a sírba, és hogy az élete árán is segít neki. Nos, hogy igazat mondott-e Joran vagy sem ebben az interjúban, az majd később kiderül. ...2010-ben Van der Sloot azt mondta Natalie szüleinek, hogy felfedi Natalie maradványainak helyét, ha fizetnek az információért $250,000. A szülők át is adták neki. Az FBI azonban titkos akció kereteiben lefilmezte a pénz átadását, és azt is, hogy a pénzt továbbították Van der Slootnak. Ezután a fiú megmutatta az arubai nyomozóknak, hol temették el Natalie-t, és azt mondta, hogy tulajdonképpen az ő édesapja temette el Natalie-t egy ház alapja alá, ami Natalie eltűnésekor még egy poros, üres telek volt. Amíg az FBI a bizonyítékokat gyűjtötte Van der Sloot ellen, addig az felvette a bankszámláján lévő pénzt, és Peruba ment. Az édesanyjának azt az üzenetet hagyta egy cetlin, hogy meghívták egy pókerversenyre. 2010. május 30-án Van der Sloot megölte Stephanie Flores Ramirez-t és a barátját is. A rendőrség eleinte azt hitte, hogy a párost elrabolták, mivel a perui nyomozók nem tudtak Natalie eltűnéséről, és egyelőre azt sem tudták, ki az a Van der Sloot. A 21 éves Stephanie holttestét 3 nappal később találták meg egy Van der Sloot által kivett szállodai szobában, és még aznap letartóztatták a férfit Chilében, majd kiadták Perunak. A férfi bevallotta, hogy megölte Stephanie-t, mert hozzáfért a laptopjához, és olyan információkat talált rajta, amelyek összefüggésbe hozhatják Natalie eltűnésével. 2012. január 11-én Van der Slootot gyilkossággal és emberrablással vádolták meg a perui Lima legfelsőbb bíróságon. Arubában találtak emberi maradványokat, azonban a DNS elemzés elvetette annak lehetőségét, hogy azok az eltűnt Natalie földi maradványai lennének. Natalie-t 2012. januárjában nyilvánították halottá. A fiatal lány rejtélyes eltűnéséről több könyv is született. Natalie mindkét szülője papírra vetette gondolatait, tapasztalatait lányuk eltűnésével kapcsolatban. Beth Tweedy megírta a Loving Natalie, The True Story of the Aruba Kidnapping and its Aftermath című könyvét, Dave Holloway pedig az Aruba, The Tragic Untold Story of Natalie Holloway, Corruption in Paradise című könyvét. Ezeket az írásokat a mai napig meg lehet találni online formában is, többek között az Amazonon. Így ha esetleg valakit érdekel, akkor meg tudja ott vásárolni. Van der Sloot édesanyja azt nyilatkozta, hogy nem látogatja meg a fiát a börtönben, mert szerinte nem csak Stephanie Flores Ramirez gyilkolta meg, hanem valójában Natalie-t is. És igaza volt. 2023. októberében, azaz nemrég, több cikk is megjelent, amelyek arról számoltak be, hogy az első számú gyanúsított Van der Sloot beismerte, hogy ő ölte meg Natalie-t is. Egy salaktömbbel verte agyon, majd az élettelen testét az óceánba dobta. Ezért nem került elő soha. Ezen információk fényében a hatóságok további lépéseket fontolgatnak, így az ügy mindezek ellenére nyitott. Natalie ma 37 éves lenne, ha élne, és valószínűleg az egészségügyi pályán tevékenykedne. Édesanyja Beth létrehozta a Natalie Holloway Rescue Center-t, hogy segítsen az eltűnt emberek családjain.